köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlök mindenkit, és hát nagyon köszönöm, hogy ebben az óriási melegben megtisztelték ezt az előadást. Neki is vágok. A 20. század második felét, főleg a 60-as, 70-es években szokás volt atomkorszaknak emlegetni. Azonban visszafelé nézve világos, hogy nem ez volt a század második felének igazi nagy technológiai forradalma, hanem az informatikai forradalom. A számítógépek egész életünket bejárják, nincsen olyan a tudománynak vagy a művészetnek olyan sarka, amit ne forgattak volna meg. Én most ennek az óriási témának egy pici elemét fogom górcső alá venni, hogy hogy hat egymásra a matematika és a számítógépek tudománya, az informatika. Talán legjobb, ha most előre bocsátok valamit. Matematikáról lesz szó, és a matematikában nem igazán csak a tényekre kell figyelni, hanem arra a logikára, ami ezeket a tényeket összekapcsolja, illetve amiből ezek a tények következnek. Ezért kénytelen leszek időnként megkérni a hallgatóságot, hogy gondolkozzunk együtt. Tudom, hogy nagy meleg van, este van, nem lesz könnyű, de ez elkerülhetetlen, ha matematikáról beszélek. Egy kérdéssel kezdeném, hogy nem teszik-e feleslegessé a számítógépek a matematikát? Ez egy gyakran hangoztatott kérdés, talán vélemény is, hogy előbb-utóbb ez lesz. Nagyon sok olyan dolog van, olyan tárgy a környezetünkben, ami a technológiai fejlődés valahogy teljesen obskurussá tett, és ma már egyáltalán nincs rájuk szükség. Logarléc, vagy a gőzmozdony, vagy még a pár 10-15 évvel ezelőtt én is azt használtam, az írógép, és az is ma már lényegében csak a múzeumi tárgy. Vajon ide kerül-e a matematika is? Tehát nem helyettesíti-e a számítógépek óriási kapacitása a matematikusok működését? Na most erre a kérdésre a válasz, és ezt próbálom bizonyítani, hogy éppen ellenkezőleg azzal, hogy a számítógépek egy egészen újfajta technológiát és egy újfajta gondolkodásmódot, vagy érvelési módot nyitnak meg, ezzel a matematikát minden korábbinál talán fontosabban, vagy minden korábbinál fontosabb új problémákkal és új kérdésekkel látják el. Van ennek a kérdésnek egy másik változata is. A számítógépek fejlődését a hardware fejlődése hajtja, és nagyon gyakran felvetődik, hogy vajon nem teszi a hardware fejlődése feleslegessé azt, hogy például a programok, algoritmusok tervezésében matematikai módszereket használjunk. Hiszen mindaz, amit most esetleg nagy fáradtsággal, nagy erős módszereket bevetve, sok emberi munkával ki tudunk számolni, egy év múlva vagy két év múlva már gyerekjáték lesz a legolcsóbb asztali számítógép számára is. Itt a hardware fejlődésével kapcsolatban azt hiszem érdemes megemlíteni Moore törvényét, hogy lássuk, hogy milyen hatalmas irányú fejlődésről van szó. Moore törvénye, amit az Intel egyik alapítója fogalmazott meg a 60-as években, azt az észrevételt fogalmazza meg, hogy hogy a számítógépben egy terület egységre bezsúfolható számítási alapelemek, mondjuk tranzisztorok száma, ez körülbelül másfél évenként megduplázódik. Most, ha minden másfél évben megduplázódik, akkor az azóta eltelt 40 év alatt valami iszonyatos sűrűséget kellett, hogy elérjen. És valóban itt az első ábránk is ezt mutatja. Neumann János látjuk, aki 100 éve született, és a számítógépeknek egyik atya. Itt látható egyik első számítógéppel Princetonban. Ha megnézzük, nem tudom, mennyire látható. Itt láthatók ezek a kis egységek, ez egy-egy rádiócső, ez felel meg egy-egy ilyen számítási alapegységnek, kapunak. Tehát ekkora méretűek. Ha megnéznénk egy mai számítógépet, akkor egyetlen négyzetcentiméteren körülbelül 50 millió ilyen kapu van összezsúfolva. Tehát ez a duplázódás, ez azóta is tart, és a jóslatok szerint még egy 10-15 évig tartani fog. Ez egy iszonyatos kapacitást hozott létre. De ugyanakkor ezt meg is lehet fogalmazni, ez az iszonyatos számítási kapacitás iszonyatos méretű adatok, adathalmazok fölhalmozását teszi lehetővé, és iszonyatos méretű struktúrákat hoz létre. Ahhoz, hogy megértsük ezeket a struktúrákat, ahhoz már a mindennapi tapasztalatból származó, úgy is mondjam, köznapi bölcsesség kevés. Ehhez már feltétlenül matematikai módszereket kell használjunk. Ahhoz, hogy egy kicsit is például meggyőződjünk arról, hogy egy körülbelül sok százmillió számítógépből álló internet, aminek a használói között nem csak jóindulatú emberek vannak, biztosan tudjuk, hogy vannak köztük terroristák, vannak köztük gonosztevők. Hogy ez az internetnek a biztonságáról gondolkozni tudjunk, ahhoz már nem elég olyan értelemben gondolkozni, mint ahogy a lakás biztonságát körül sétáljuk, és megnézzük, hogy minden ablak be van-e csukva. Ehhez matematikai módszerek és matematikai gondolkodásmódra van szükség. A számítógépek tehát iszonyú sokat adnak a matematikának, olyan új problémákat és olyan új fogalmakat, amik az egész matematikát fölfrissítik. És hát három ilyen fogalmat szeretnék megnézni. Tehát három olyan alapvető fogalomról szeretnék beszélni, amit a számítógépek vagy a számítógépek adtak a matematikának, vagy pedig a számítógépek használata révén teljesen új megvilágításba került. Először is nézzük a bonyolultság fogalmát. Az, hogy valami bonyolult, ez a hétköznapi életben egy negatív dolog. Valamire rámondjuk, hogy ez olyan bonyolult, ezt nem lehet megérteni, ez egy reménytelen dolog. Aztán valahogy egy idő után mégiscsak a tudósok elkezdtek erről a fogalomról gondolkozni, mi is az a bonyolultság, hogy lehet azt mérni, hogy lehet azt különböző bonyolultság fogalmakat összehasonlítani, hogy lehet a bonyolultság mértékét más mértékekkel kapcsolatba hozni. Tehát egy tudományos vizsgálat tárgyává lett. Az érdekes az, és talán ezt meg tudom majd mutatni, hogy ezen még túljutott ezen a fokon is a bonyolultság. A tudósok kezéből átkerült a mérnökök kezébe, vagy a mérnöki munkára, tehát fölhasználjuk ezt a fogalmat. Méghozzá nem is nyilvánvaló mérték, nem is kis mértékben használjuk fel, hanem az egész számítógépes rendszereknek a megbízhatósága, a számítógépes, tehát az egész számítógépes rendszerek megbízhatósága ezen a fogalmon alapszik. A számítógépek, tehát ezt az egész bonyolultság fogalmának a megvilágítására először is egy régi történetét mondanék el. A sakk feltalálójáról szól az a régi történet, hogy a király, akinek nagyon tetszett ez a játék, a hálából a feltalálónak fölajánlotta, hogy azt kérhet, amit akar. A feltaláló azt mondta, hogy hát ő nagyon szerény ember, ő annyit kér, hogy a sakktábla első mezejére egyetlen búzaszemet kér. A második mezőre két búzaszemet. A harmadik mezőre, a dupláját 4 búzaszemet, 8 búzaszemet, következő mezőre 16 búzaszemet, és így tovább. Minden mezőre 64-ből az előzőre tett búzaszemek számának a dupláját kéri. Hát a király nagyon örült, hogy ilyen olcsón megúszta az ígéretét, de hát amint elkezdték a búzát fölrakni a sakktáblára, aztán kiderült, hogy a birodalmának teljes búzatermése sem elegendő ahhoz, hogy ezt a kívánságot teljesítse. Ezt a jelenséget, hogyha valami duplázódik, akkor rendkívül gyorsan kezd el nőni egy idő után. Ezt exponenciális robbanásnak nevezzük. Az exponenciális robbanás bemutatására nézzünk egy egyszerű ábrát, ami valahogy azt illusztrálja, hogy milyen logikával jön be a matematikába az exponenciális robbanás. Tehát általában úgy jön be, hogy van itt valami döntés, ami nagyon egyszerű, mert csak kétféle kimenete lehet. De aztán ennek a döntésnek az eredményeképpen megint csak két dolog között kell döntenünk, amelyek mindegyikének kétféle eredménye lehet, és így tovább. Ha ez, ahogy ez itt lépésről lépésre haladunk, minden szinten, az előző szinten található lehetőségek száma megduplázódik, és egész kevés lépés után már csillagászati számokba érünk föl. 10 lépés után elérjük az 1000-et, 20 lépés után túlhaladjuk az 1 milliót, és így tovább. Tehát ez az ábra, amit bináris fának nevezünk, ez illusztrálja azt, hogy különböző algoritmusokban, különböző eljárásokban hogy is jön be ez az exponenciális robbanás. Egyébként, hogyha itt csodálkoznak rajta, hogy ezt a fát miért rajzoltam fejjel lefelé. Ezt nem én találtam ki, valahogy a számítógép tudósok a fákat fejjel lefelé szeretik rajzolni. A rossz nyelvek magyarázata erre az, hogy soha ki nem mozdulnak a szobájukból, igazi fát még nem láttak. Ha tehát van egy olyan eljárásunk, ami valami ilyenszerű logikai sémát követ, és az eljárásban növeljük a szükséges döntések számát, akkor nagyon-nagyon hamar eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor már csillagászati méretű számokról van szó, és további döntést hozni már nincs idő. Ezt a jelenséget hívják exponenciális robbanásnak, talán ezt már mondtam, és amikor algoritmusokat tervezünk, akkor nagyon fontos az, hogy ezt a dolgot elkerüljük, hogy ebben ne szaladjunk bele, és erre, tehát ezekkel az ilyen exponenciálisan növekvő lépésszám igényel, tehát ha itt minden lehetőséget végig kellene vizsgálnunk, akkor nagyon kevés döntés után már reménytelenül sok lehetőséghez jutnánk. Van egy jobb eset, amikor a lépések száma a döntések számával, ami általában mindig egy-egy újabb adat megnézésével függ össze, tehát mondjuk úgy, hogy az adatok számával nem úgy növekszik, mint ez, ami 2 az n-ediken. Növekszik, mint 2 az n-ediken, hanem csak mint az n-nek, az n az az, hogy hány ilyen adatot kellett mondjuk beolvasnunk, annak csak valamilyen hatványa, például mondjuk n a köbön, de lehetne n a négyzeten, ennek valamilyen hatványa. Azokat az algoritmusokat, amiknek a lépésszáma csak ilyen mérsékelten növekszik, ezeket polinomiális algoritmusnak hívják, ezeket pedig exponenciálisnak. Nem nagyon fontos, hogy ezt a két szót megjegyezzük, de azért elmondtam, kimondtam őket. Az előzőekből érezhető, de azért hadd illusztráljam egy számpéldán is. Tehát tegyük föl, hogy van egy algoritmusunk, ami mondjuk 50 adattal, most mind a két, van két algoritmusunk, az egyik így növekszik, a másik így növekszik, és mondjuk, hogy mind a kettő 50 adattal még éppen elműködik. A kettő az 50-en már nagyon nagy, de hát valamilyen trükkel mondjuk megoldottuk. Várunk 10 évet, hogy gyorsabb legyen a számítás, és akkor megnézzük, hogy vajon 10 év múlva mekkora feladatot tudunk megoldani. Hát 10 év alatt mondjuk körülbelül 32-szeresére nő a számítógépek sebessége, talán még egy kicsit többre is, de vegyük úgy, hogy 32-szeresére nő, akkor egy n köbös algoritmus az körülbelül 3-szor akkora feladatot meg tud oldani, mert ha 3 n helyébe 3 n-et írok, akkor 3 n a köbön az csak 27-szer n köb, tehát azt már a 32-szer gyorsabb számítógép játszva megoldja. Mi történik azonban a 2 ad n-es algoritmussal? Mennyivel tudjuk itt megnövelni az ennet? 5-tel. Tehát az egyik fölmegy 150-re, már akkorát meg tud oldani, a másik viszont csak 55-re. Mert csak kitevőben csak 5-öt tudunk hozzáadni ahhoz, hogy 32-szeresére nőjön. Tehát csak 32-szeresére engedhetjük nőni ezt a számot. Tehát ez mutatja, hogy tényleg ez a kétfajta algoritmus, ami exponenciális és polinomális, nagyon különböző féleképpen viselkedik. Hadd mutassam ezt be, mert mindjárt bemutatom egy másik példán is, ami a gyakorlat szempontjából fontos lesz, de ehhez először is szeretnék arról beszélni, hogy fölidézni, hogy mit is jelent az, hogy egy szám prim. Tehát természetes számok közül prim számnak nevezzük 2, 3, 5, 7, 11 számokat, 13 számokat. Ezek azok a számok, amik az egyennél saját magukon kívül más számmal nem oszthatók. A többi szám az osztható, ha egy másik számot veszünk, mondjuk 12-t, azt el tudjuk osztani, mert az 2-vel is, 3-mal is osztható, sőt a 12-t fölírhatjuk úgy, mint 2×2×3. Tehát minden más számot viszont föl tudunk bontani prim számok szorzatára, és ez a fölbontás ez egyértelműen meg van határozva, ezt már Euklidész bebizonyította a ókorban. Tehát és akkor most ez egy nagyon egyszerű, klasszikus fogalom, 2000-nél több éve azt hiszük, hogy értjük. Na most akkor felvetődik az a kérdés, hogy ha én megadok egy számot, hogy lehet arról eldönteni, hogy prim szám-e? Illetve ha az derül ki, hogy nem prim szám, akkor hogy lehet ezt a prim számokra való felbontását megtalálni? Milyen módszerrel? És erre a következő teljesen nyilvánvaló módszert mondhatjuk. Ha én el akarom dönteni, hogy mondjuk a 15 prim száma, akkor megnézem, 2-vel osztható-e nem, 3-mal osztható-e igen, tehát nem prim szám. Általában bármilyen n számról el tudom dönteni, hogy ő prim száma, úgyhogy kipróbálom a nála kisebb számokat. Kicsit ravaszabb, az is ember észreveszi, hogy tulajdonképpen nem kell egészen az összeset kipróbálni, elég ennek a számnak a négyzetgyökéig a számokat kipróbálni, mert ha van valami, ami osztja, az már biztos, hogy a négyzetgyökéig is találunk ilyet. Bele lehet gondolni, hogy ez így van. Na most, azonban, ha most egy nagyon nagy számról akarom eldönteni, hogy prime, mondjuk egy 30 jegyű számról, akkor annak a négyzetgyöke az 10 a, ugye az 10 a 30-on körülbelül az a szám, a négyzetgyöke az 10 a 15-en, hát az 10 a 15-en, azt én már nem is tudom kimondani, ez egy nagyon nagy szám, tehát annyi számig kipróbálni, hogy az mindegyik osztója, azt már nagyon nagy számítógéppel se nagyon lehet. Tehát ez a módszer, ez a nagyon egyszerű módszer, ez csődöt mond. Nézzünk meg akkor, hogy is csinálja ezt a két feladatot egy számítógép. Itt egy nagyon egyszerű kis program van, már mögötte van persze a Maple nevű hatékony számítógépes rendszer, vagy ilyen programcsomag. A három sorból áll, az első sorba beírunk egy számot, a második sor ellenőrzi, hogy ez a szám prime, és a harmadik sor pedig megadja a prim tényezőkre való felbontását. Tehát például írjunk be egy számot, mondjuk beírjuk azt, hogy 35, akkor látjuk, hogy az megadja, hogy ez nem prim, és megmondja a prim tényezőkre való felbontását, hogy az 5×7. Ha ehelyett a 35 szám helyett mondjuk a 37-et adjuk be, akkor arra megmondja, hogy az prim, és hát nem is lehet máshogy prim tényezőkre bontani, mint csak önmaga. Na de hát ezt még eddig mi is tudjuk, adjunk be egy sokkal hosszabb számot, körülbelül 30 jegyet. Véletlenszerűen leütünk 30 jegyet. Nézzük meg, hogy ez prime. Nem valószínű, hogy prim legyen, mert igen, nem prim. És jó hangosan jelzi, hogy már föl is bontott a prim tényezőire. Iszonyúan gyorsak ezek a programok, ezt lehet látni. Na most akkor talán nézzük meg, hogy mi történik, ha egy kicsit több jegyű számot adunk. Adjunk még hozzá két jegyet. Nézzük meg, hogy ez a kicsit hosszabb szám prime. Itt se nagyon vettük észre, hogy mennyi idő alatt számolta ki. Talán, ha valaki nagyon figyelt, érezte, hogy egy kicsit itt már tétovázott a másodiknál a gép. Na, adjunk hozzá még két számjegyet, és nézzük meg, hogy mi történik. Pillanatok alatt megmondja, hogy prime, de most dolgozik a gép. Nem fog valószínű nagyon soká tartani. Megmondta, hogy prime. Kicsit szerencsés is volt, mert nem nagy a szórása annak, hogy mennyi ideig tartanak ezek. De minden esetre valahol 30 jegy körül, ha elkezdjük a jegyek számát növelni, akkor egy érdekes jelenséget veszünk észre. Azt, hogy ő prime, azt azonnal megmondja, szinte gondolkodás nélkül, de egyre többet és többet gondolkozik a faktorizáción. Körülbelül egy jegyet hozzáadunk, dupla annyit fog gondolkozni, tehát ha 10 jegyet hozzáadunk, akkor itt már az nem férne bele az előadás időtartamába, annyi ideig számolná, hogy vajon hogy lehet az print tényezőkre bontani. Na most egy, itt el kell, tehát itt arról van szó, hogy ezt az elsőt, ezt biztosan nem úgy csinálja, ahogy az előbb elmondtam. Nem próbálja ki a most már 34 vagy 36 jegyű számnak a négyzetgyökéig az összes számot, azt nem tudná, hanem ehelyett a matematika egy klasszikus tételét, a Fermat tételét használja. Ez nem azonos azzal a Fermat tétellel, ami körülbelül 10 évvel ezelőtt olyan nagy port vert föl, az egy másik dolog volt, amit csak most bizonyítottak be, az Fermatnak igazából csak egy sejtésének lehet tekinteni. Ez viszont Fermatnak egy tétele. Fermat a 17. században élt, nagyon kiváló francia matematikus volt, és ő a következőt bizonyította be, hogyha P prim, prim szám, ilyen, akkor a P az mindig osztója A a P-ediken mínusz A-nak, bármi legyen is az A. Persze egész szám. Bármilyen A egész számra. P mindig osztója A a P-ediken mínusz A-nak. Kiderül, hogy erre a nagyon érdekes és szép, de nem igazán nagyon nehéz és nagyon régi eredményre lehet alapozni egy prim tesztelést. Tudnélik, mondjuk veszünk A egyenlő 2-t, és megnézzük, hogy a P osztója ennek. Ha azt találnánk, hogy nem osztója, akkor már biztosan tudjuk, hogy nem prim, emiatt a tétel miatt. Na most, ha mégis osztója, akkor még ellenőrizzük 3-ra, és még egy pár számra. Nem tudok itt belemenni a részletekbe, de ennek az egyszerű tételnek az alkalmazása van amögött, hogy itt azt, hogy prime, azt ilyen gyorsan megmondja, de azt, hogyha azt találja, hogy nem prim, akkor vajon hogy kell tényezőkre bontani, ezt a kérdést viszont csak sokkal-sokkal nehezebben tudja megválaszolni. Erre kérem, hogy emlékezzenek erre a dologra, mert ez elő fog jönni még egy-két helyen az előadásban, hogy ez e között a két dolog között, hogy valamiről eldöntjük, hogy prim szám-e, illetve ha nem prim, akkor meg kell adni a fölbontását, hogy e között milyen nagy a nehézségbeli, bonyolultságbeli különbségek között a két állítás között. Menjünk tovább. A véletlen fogalma is egy olyan fogalom, amit a számítógépek egészen új megvilágításba helyeztek. Nézzük például, ez egy felírás sorozatot akar ábrázolni, hogy jobban lehessen látni, vannak a sötétek és a világosak, a sötét jelenti a fejet, a világos az írás. Na most, ha fölírok egy ilyen sorozatot, akkor megkérdezhetem, hogy vajon ez véletlen sorozat-e vagy se. Hát ezt nem árulom el, nem is olyan könnyű megválaszolni egy ilyen kérdést. Nézzünk egy másik sorozatot. Véletlen kísérlet eredménye ez. Hát nem, ez nyilvánvaló. Hát ugye körülbelül a fele fej kellene legyen, a fele írás. Hát akkor nézzünk egy másik sorozatot. Hát itt most már a fele fej, a fele írás. De hát nyilván ez se véletlen. A mondjuk, ha csak a páros helyeken állókat nézem, a közül is a felének, fejnek, a felének írásnak kellene lenni. Na, nézzünk egy további sorozatot. Na, erre kíváncsi vagyok. Ki gondolja azt, hogy ez véletlen? Nem könnyű megmondani, hogy miért nem véletlen, de nem sok kéz emelkedett magasba. Nem azért nem véletlen, mert itt csupa egyforma van, hanem azért, mert ez egy egyszerű algoritmus eredménye. Egy írás vagy fejet tettem a káldik helyre, az szerint, hogy a K-1 számnak a kettes számrendszerbeli alakjában az egyesek száma az páros vagy páratlan. Ez mindesetre nem véletlen, ugye? Elég fura sorozat, de nem véletlen. Menjünk talán tovább. Nem tudom, mennyire látják ezeket a számokat. Most egy számsorozatot nézünk. Kérdés, hogy ez véletlen-e? Úgy van, úgy van. Ebben nagyon bíztam, hogy észre fogják venni, hogy ez a pi-nek a számjegyei. Hát az elejét, első néhány jegyet sokan ismerik, aztán a többi csak kimásoltam valahonnan. Tehát ez nem véletlen sorozat, de ha nem ismernénk a pi-t, akkor azért nem volna olyan könnyű erről megmondani, hogy miért nem véletlen. Nézzünk még egyet. Ez most akkor visszatértünk fejre és írásra. Mit gondolnak, ez véletlen vagy nem véletlen? Nem véletlen. Én úgy látom, hogy több világos van talán, vagy legalább annyi. Az igazság az, hogy ez megint csak a pi, de ezúttal a kettes számrendszerbe írtam. Tehát az egyes fejjel a nullát írással helyettesítve. Tehát ez se véletlen, de erről igazából csak nem olyan könnyű megmondani, hogy véletlene. No, mindezen példák alapján a kérdés az, hogy mit segít végül is a véletlen definíciójában a számítógép. És a válasz az, hogy az segíti, hogy ha egy ilyen, azt mondhatjuk, először is azt mondhatjuk, hogy amiről azt találtuk, hogy nem véletlen, az azért nem véletlen, mert úgy meg tudtuk mondani, hogy az mi. Tehát definiálható volt. Na most ennél a helyzet kicsit bonyolultabb, azt mondhatjuk, hogy egy sorozat véletlen, hogyha a sorozatot nem lehet tömöríteni. Tehát a sorozat, azt a néhány egyszerű sorozatot, amit bemutattam, azt nagyon lehetett tömöríteni, mert egy nagyon röviden megmondtam, hogy az mi. Aztán utána már akármilyen sok jegyét ki lehetett volna számolni. Na most az se lett volna véletlen, hogyha minden századik helyen földobok egy forintot. Attól az még nem lett volna véletlen, akkor már nem tudtam volna az egész sorozatot egy mondatba leírni, de még mindig le lehetett volna tömöríteni század részére. Mert azt mondom, hogy ezeket a forintokat dobtam, és akkor ebből százszorosára így föl lehet nyújtani a sorozatot. Tehát a bonyolultság fogalmára val alapozva lehet definiálni egy sorozatnak az információ tartalmát, ami az, hogy mennyire lehetne ezt a sorozatot tömöríteni. Ezt matematikailag pontosan is lehet definiálni, most nem definiáltam ezt pontosan. Mi az a legrövidebb leírás, aminek alapján ezt a sorozatot egyértelműen azonosítani lehet, és a véletlen sorozat az, amit nem lehet összenyomni. Tehát amit nem lehet tömöríteni. Ez a gondolat egyébként nagyon sok ilyen nagyon sok ilyen tömörítő eljárással találkozunk a mindennapi életben, amikor egy GIF vagy JPEG fájlt nézünk, azok mind tömörítve vannak, és ezeket azért lehet tömöríteni, mert a képek, amiket a való életben nézünk, azok nem véletlenszerűek, hanem hát alakok, nagy egyszínű foltok és ilyesmik vannak rajtuk, amiket ki lehet használni. Érdemes megjegyezni, hogy tehát véletlennek nevezzük az olyan sorozatot, amit nem lehet tömöríteni, akkor ez a definíció, ez teljesen kielégíti például, az így definiált véletlen sorozat teljesen kielégíti például a véletlen sorozatok szokásos tulajdonságait. Teljesülnek rá a nagyszámok törvényei, különböző egyéb statisztikai eredmények. Tehát ez egy teljesen kielégítő definíció annak, hogy mi a véletlen. Érdemes talán itt egy pár szót mondani Kolmogorovról. aki az egyik legnagyobb matematikusa volt a 20. századnak, ami érdekes benne, hogy ő két megalapozását adta a véletlennek. A 30-as években az, hogy a véletlen fogalmát hogy lehetne megalapozni, az egy régi fontos, megoldatlan kérdés volt. Kolmogorov a 30-as években az úgynevezett mértékelméletre alapozva megmutatta, hogy a véletlen fogalmát meg lehet alapozni pontosan, és az ő munkáját a matematikusok nagy lelkesedéssel elfogadták, és teljesen kielégítőnek tartották. Azt hiszem, hogy majdnem mindenki kielégítőnek tartotta, kivéve magát Kolmogorovot, aki valahogy úgy érezte, hogy abban a megközelítésben elsikkad az, hogy egyetlen sorozat mikor lesz véletlen. Ha ki tanult valószínűség számítást, akkor ott mindig tanulta, hogy az, hogy a sorozat 0, 0, 0, 0, az ugyanolyan valószínű, mint hogy 0, 1, 0, 1, 1. De mi mégis valahogy úgy érezzük, hogy az utóbbi ez véletlenebb, mint az előbbi. És ezért a 60-as években Kolmogorov visszatért hozzá, ehhez a megközelítéshez, és bevezette ezt a fontos fogalmat, az információs bonyolultság fogalmát, és így a véletlent fogalmát megalapozta. Talán hozzáteszem még, hogy ez a fogalom egy csomó, éppen a mai hatalmas méretekkel kapcsolatban egy csomó olyan kérdést tesz föl, ami szerintem a közeljövőben egyes szaktudományoknak fontos kérdése lehet. Például, mennyi az emberi genomnak az információ tartalma ebben a mértékben mérve? Mennyire lehetne annak a leírását tömöríteni? Vagy mennyi az agy komplexitása? Vagy mennyi az egész világegyetemnek a komplexitása? Ezek szerintem nagyon érdekes kérdések, és most már közel jár oda a matematika, a számítógéptudomány és mondjuk a biológia, hogy együttes erővel talán meg tudják válaszolni. Nagyon röviden szeretnék kitérni arra, hogy a Kolmogorov féle gondolatnak azért van egy hiányossága, vagy ha úgy tetszik ereje, attól függ, hogy honnan nézzük, hogy a Kolmogorov definíció alapján nem tudunk véletlen sorozatot konstruálni, mert ha egy sorozatot megkonstruálunk, akkor az egész sorozat letömöríthető a definíciójára, a konstrukciós utasítására, a programra, ami őt konstruálja, és ennek megfelelően nem lehet véletlen. Hát felteszem, hogy a konstruáló program rövidebb, mint az a sorozat, amit megkonstruálunk. Na most ez gyakorlatilag nem nagyon... Ennek van egy hátránya, mert szeretnénk véletlen sorozatokat konstruálni, tudnélik, véletlen sorozatok azok mindenféle tudományos szimulációban és egyebekben nagyon fontos szerepet játszanak. Az algoritmikus bonyolultság a fogalmára épülve, az exponenciális és polinomiális algoritmusok közti különbségre épülve, ezt is meg lehet támadni, ezt a kérdést, nincs teljesen elintézve, de lehet definiálni egy valamilyen értelemben, gyöngébb értelemben véletlen sorozatot, aminek a definíciója valahogy úgy szól, hogy ha én megnézem a sorozatnak valahány első elemét, és megpróbálom ebből a következő elemet megjósolni, akkor ezt polinomiális időben, ami mondjuk a gyakorlatilag lehetséges időnek egy exakt matematikai megfogalmazása, tehát polinomiális időben ezt nem tudom megtenni. A Kolmogorov szerint véletlen sorozatnak egyáltalán nem lehet megjósolni a következő elemét, semmilyen algoritmussal, itt azonban valamilyen algoritmussal meg lehet esetleg, de ez az algoritmus nagyon-nagyon bonyolult kell, hogy legyen, úgyhogy exponenciális ideig kell, hogy fusson, vagy legalábbis nem polinomiális ideig. Kiderül, hogy ezzel ennek a definíciónak a precíz tétele után lehet pontosan definiálni, megkülönböztetésül ezeket álvéletlen sorozatoknak nevezik, ezeket lehet pontosan definiálni, és meg lehet adni olyan algoritmust, ami ilyen álvéletlen sorozatot állít elő. Hozzáteszem, hogy ez az algoritmus is éppen az előbb bemutatott a prim faktorizáció és a prim tesztelés közti bonyolultság különbségen alapszik. Talán megint itt lehet egy mondattal arra kitérni, hogy ezeknek valahogy filozófiai tartalma vagy jelentősége is van megint ennek a kérdésnek, mert ha van egy olyan, megfigyelek egy jelenséget, amit lehet, hogy a múlt meghatároz, de úgy határoz meg, hogy semmilyen számítógép a világegyetem végezetéig nem tudja a következő lépést megjósolni, még csak valószínűségi jóslást se tud tenni rá, hát akkor nyilvánvaló, hogy ez a sorozat, ez minden gyakorlati szempontból úgy tekinthető, mintha véletlen lenne. És nem tudom, hogy egyáltalán jogos-e megkülönböztetni az igazi véletlentől. No, tehát a véletlen fogalmához, nagyon nagy, annak a tisztázásához, vagy részbeni tisztázásához nagyon nagy mértékben hozzájárultak a számítógépek. Nézzük egy még régebbi, még ősibb fogalmat, a bizonyítás fogalmát. Hát ez 2000 éve változatlan. A matematika nagy ereje abban áll, hogy amit Euklidész bizonyításnak leírt, az ma is bizonyítás. Azt ma is annak tekintjük. Ennek ellenére a számítógépek a bizonyítás fogalmát is kiterjesztették. Tehát azzal kezdeném először is, hogy én remélem, hogy ez csak amerikai tapasztalatom, hogy amikor az ember egyetemi előadásba bizonyítást próbál mondani, akkor a diákok azt mondják, hogy ó, hát tanár úr, hát elhisszük mi magának, hát nem fog minket becsapni, miért kellene azt bizonyítani? És akkor én mindig megpróbálom elmondani, hogy a bizonyításnak a lényege nem az, hogy nem azért mondok valamire két bizonyítást, mert két bizonyítás többet ér, vagy meggyőzőbb, mint egy, hanem mert minden bizonyítás rámutat a dolognak valami olyan elemére, ami valami olyan kapcsolatára, amire a másik bizonyítás esetleg nem mutat rá, és ezek a kapcsolatok azok, amik a dolog lényegét jelentik. Pitagorasz tételére nem azért ad az ember 200 bizonyítást, hogy így igazán meggyőző legyen, hogy az igaz, hanem azért, mert annyi mindennel van kapcsolatban. Na most, a számítógépeknél egy kicsit lehet azzal érvelni, hogy a bizonyítás az azért fontos. Tehát amikor arról van szó, hogy van egy számítógép, és valahogy be kéne bizonyítani, hogy ebben nem tud betörni az a terrorista, vagy az a gonosztevő, akkor azt nem elég úgy érezni, vagy elhinni a programozónak. Ott azért az lenne a jó, ha minden rendszerrel egy bizonyítás is jönne arra, hogy ez a rendszer ez megbízható. Tehát ebbe az értelemben is azért a bizonyítás fogalma bővült, illetve fontosabbá vált, tehát valahogy könnyebb meggyőzni a kívülállót arról, hogy egy bizonyítás az több, mint a matematikusoknak a kedvtelése. Azonban egy másik nagyon érdekes dolog is van. Alan Turing a számítógépek másik atya. Ő a következő kérdést vetette föl. Tegyük föl, hogy két szobában, az egyik szobában van egy ember, a másik szobában pedig van egy ember, vagy egy számítógép, nem tudjuk. De Dalos Jenő kiváló karikatúráját használom fel itt az illusztrációra. Az egyik szobában ülő ember, a két szobában van egy-egy terminál, amik össze vannak kötve, és ennek az embernek el kellene dönteni, hogy a kérdéseket tehet föl a másik szobába, és el kellene döntenie, hogy a másik szobában ülő ember, az most egy számítógép, ott egy ember ül, vagy egy számítógép. Tehát ezt Turing-tesztnek hívják, és valahogy a mesterséges intelligenciának egy ilyen célkitűzése, hogy odáig eljutni, hogy ez lehetséges legyen. Tehát azt gondolnánk, hogy ez egy gondolatkísérlet. Igazából azonban ezt a kísérletet manapság naponta millió számra végrehajtjuk. Turing-tesztet manapság naponta millió számra hajtunk végre. Ha valaki mondjuk egy új Hotmail accountot akar nyitni, akkor egyszer csak megjelenik a képernyőjén valami ilyenszerű dolog, ilyen kicsit maszatos alapon, ilyen kicsit dülöngélő számok és betűk, és az a kérdés teszi föl neki a gép, hogy gépelje be ezt a sorozatot ahhoz, hogy tovább mehessen. Na most, ha az ember meglepődik ezen, és rákattintott, van egy olyan gomb, rá lehet kattintani, hogy miért, akkor megmagyarázza azt, hogy nagyon sok gép van arra beprogramozva, hogy amilyen gyorsan csak tud másodpercenként sokszor, nyisson új Hotmail accountot, amin aztán Hotmail, tehát ilyen postafiókot, hogy aztán azon keresztül vagy hirdetéseket küldjön szét, vagy ami rosszabb esetleg arra használja fel, hogy egy címre küld rosszindulatúan sok üzenetet, és azt a címet megbénítja. Tehát mindenképpen nem kívánatos dolgokra használná fel azt, hogy ez 100 000 számra nyitja meg ezeket a postafiókokat. Na most, ez egy Turing-teszt. Letesztelik, hogy vajon ember vagy-e, vagy gép. Ember ezt pillanatok alatt ránézésre meg tudja mondani, hogy itt mi van, 92Z, M9R2Z, míg egy gép ezt csak nagyon nehezen tudja, vagy egyáltalán nem tudja kiolvasni. Talán érdemes itt még annyit megjegyezni, hogy ezek szerint azért, ez azért működik, mert ma még a Turing-teszten a számítógépek megbuknak. Ezért még nem ilyen egyszerű feladatot sem tudnak úgy végrehajtani, mint egy ember. Érdemes viszont azt is megjegyezni, hogy ezt a Turing-tesztet nem emberek, hanem számítógépek hajtják végre, mert persze ez egy program van a másik oldalon. És hát kérdés, hogyha a számítógépek úgy igazán összeesküdnek, akkor vajon ők nem tudnak-e visszaélni a Turing-teszttel? De ezt nem tudom. Na most erre a... Tehát ami itt történik, az egy bizonyítás. Az ember, aki a postafiókot nyitja, beszeretné bizonyítani, hogy ő ember. És méghozzá ez egy interaktív bizonyítás. Tehát nem az van, hogy én azt mondom, hogy én egy ember vagyok, és mindjárt utána írok egy bizonyítást erre, hogy én ember vagyok. Hanem én ember vagyok, és akkor a számítógép visszakérdez, egy társalgás alakul ki, itt egy nagyon egyszerű társalgás, egyszer oda, egyszer vissza, és a társalgás végeredményeképpen a számítógép dönt, hogy elfogadja, hogy én ember vagyok, vagy se. Tehát az ilyen bizonyítást, ahol nem az van, hogy az állítás után rögtön odaírom a bizonyítást is, és egybe odaadom annak, aki ezt ellenőrzi, hanem úgy csinálom, hogy egy társalgás alakul ki, egy interaktív szakasza van ennek a bizonyításnak, ezt interaktív bizonyításnak hívják, és ez rendkívül gyakori a legkülönbözőbb számítógépes rendszerekben, ilyen smart cardok, jelszavak, stb. Mindezen a fogalmon alapulnak. Hadd mutassak be egy nagyon egyszerű példát, hogy hogyan is történik ez. Tegyük föl, hogy Alíz és Béla sakkoznak, és beesteledik, és szeretnék félbeszakítani a partit. Ugye hát a hagyományosan az történik, hogy aki utolsónak lép, az nem teszi meg a lépést a sakktáblán, hanem leírja a választ egy kis cédulára, azt beteszik egy borítékba, odaadják egy bírónak, és akkor a bíró másnap reggel kinyitja a borítékot, úgyhogy egyik se tudja éjjel az utolsó lépést, tehát nem, egyik se jut ahhoz az előnyhöz, hogy egész éjjel gondolkozhasson. Most hogy csinálják azonban, hogyha ők az interneten keresztül sakkoznak, tehát se bíró nincs, se boríték nincs. Hát itt van egy egyszerű dolog. A egyszerű megoldás erre, tegyük föl, hogy Alíz utolsó lépése, az nem tudom én, király F3. Ezt valahogy át kell fordítani számokra. Tegyük föl, hogy ez azt jelenti, hogy 9236. Ezt mindenki el tudja képzelni, hogy ezt úgy le lehet fordítani. Na most akkor, amit Alice csinál, az, hogy a 9236 után még odaír sok-sok jegyet, úgyhogy összesen egy 100 jegyű szám alakuljon ki. De nem akár, hogy írja ide ezeket a jegyeket, hanem úgy írja oda, hogy ez egy prim legyen. Nevezzük ezt P-vel. P-nek. Aztán még egy másik 100 jegyű prim számot vesz, mondjuk legyen az egy kicsit kisebb, ez is legyen egy százjegyű szám, és akkor veszi a kettő szorzatát, az n egyenlő p szer q számot, és ezt küldi el Bélának. Na most először is gondoljunk bele, Alíz ezzel elkötelezte magát. A két szám, az n szám, a két prim tényezője van, ezek egyértelműen meg vannak határozva, hogy azt már Euklidész tudta, és a két prim tényező közül, most ahogy én csináltam, a nagyobbiknak az első négy jegye az tartalmazza az ő lépését. Tehát ő már nem tudja éjjel megváltoztatni a lépését. Viszont Béla, mit kezd Béla ezzel a szorzattal? Hát ő neki először is ezt a szorzatot tényezőkre kellene bontani. Ez egy 200 jegyű szám. 200 jegyű számot bizony nem tud könnyen tényezőkre bontani. Egész éjjel se lesz rá elegendő, tehát ő nem tudja, hogy mi a lépés. Tehát ezzel egy kicsit illusztráltam, hogy ez a bizonyos exponenciális és polinomiális közti különbség, vagy ha úgy tetszik, a faktorizáció és a prim tesztelés közti különbség, ez milyen formában lép be a számítógépek biztonsági rendszerében. Sokkal bonyolultabb általában, de az alapgondolatot talán sikerült ezzel illusztrálni. Végül összefoglalóan arról hadd idézzek föl egy idézetet. Ez Godfrey Hardy, aki a 20. század első felében a prímszámok kutatásának egyik legkiválóbb képviselője volt, matematikusa volt. Ő írja egy matematikus vallomásai, vagy mentegetődzése című önéletírásában. Azt mondja, soha nem tettem semmi hasznosat. Semmelyik felfedezésem sem volt közvetlenül vagy közvetve jó vagy rossz hatással a világ folyására, és nem valószínű, hogy valaha is hatással lesz. Az igazi matematikusok igazi matematikája, Fermat, Euler, Gauss, Abel és Riemann matematikája csak nem teljesen haszontalan. Amiről ő beszél, a prímszámok elmélete, az ma a számítógépekkel kapcsolatos, azt hiszem legsarkalatosabb kérdés a számítógép rendszerek biztonságának a fő eszköze. Mint láttuk, Fermat tételén alapul az a különbség a faktorizáció és a tesztelés között, ami ezt az egészet mozgatja. Ha megkérdezzük, hogy mi a mai matematika gyakorlatilag legfontosabb megoldatlan problémája, én számomra egyértelmű a válasz, az, hogy vajon egy 1000 jegyű számot föl lehet-e bontani hatékonyan, tehát emberi idő alatt primtényezőire. Ha ezt valaki meg tudná csinálni, akkor összeomlana az egész mai bankrendszer, az elektronikus posta és minden ilyesmi. Tehát nem egy nagyon szimpatikus eredmény, de hát természetesen az a jó, ha olyas valaki csinálja meg, aki ezt újságba publikálja, és nem visszaélni próbál vele. Úgy tűnik tehát, hogy Hardy nagyot tévedett, de hadd tegyem hozzá, hogy én azt hiszem, hogy igazából fordítva van. Hardynak nagyon is igaza volt abban, amit ezzel az idézettel mondani akart. Tudnék, ezek a nagyságok, akikről itt szó volt, ezt a matematikát nem azért csinálták, mert a gyakorlati hasznot keresték, hanem azért csinálták, mert úgy érezték, hogy a prímek fogalma egy nagyon alapvető fogalom, és arról a nagyon alapvető fogalomról nem tudunk, alapvető dolgokat nem tudunk, akkor az ismeretünkben nagyon nagy hézag van. És ezt szerették volna betölteni, szerették volna megérteni, hogy hogy viselkednek a prímek. Ha ezt nem tették volna, akkor ma nem lenne elektronikus posta. Ezzel szeretném zárni.